Köszöntjük hallgatóinkat! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió házashétvége lelkiség Boldogan élnek még című beszélgető műsorát hallgatják. Mai vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Kocsi András és felesége Ancsa. A műsort vezetik Pap Ági és Miklós.
Szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon örülök, hogy így beszélgethetünk, egy kicsit mélyebben tudunk találkozni, és egy kicsit be tudunk titeket mutatni a kedves rádióhallgatóknak is. Az a kérésünk először hozzátok, hogy mutassátok be magatokat, néhány szót szóljatok a családról, és meséljetek arról, hogy mit szerettek egymásban.
Köszönjük a meghívást!
Kocsi Anna vagyok, 3 gyermekünk van, most leszünk jövőre 30 éves házasok.
Ó, de szép.
És a 3 gyermekünk 23, 19, 15 évesek. Dörögbálinton élünk egy nagyon élő közösségben. Szeretjük a régi falut, most már kisvárosnak nevezzük, és azt szeretjük benne, hogy élőben is valóságban tart minket. Mindig lehetőséget ad arra, hogy megismerjük a körülöttünk levő családokat, és a házas hétvégéhez is így kapcsolódik ez a közösség, hogy nagyon sokan vannak családosak, és ugyanúgy megélik azt a fajta szeretetet, amit mi fontosnak tartunk a családban. Ennyit magamról egyelőre. Ja, tanár vagyok.
Én Kocsi András vagyok. Ancsával egy ivásról vagyunk, azaz mind a ketten az 52. évünket tapossuk. Tulajdonképpen annyit tennék még csak hozzá, hogy egyikünknek sincsen munkája, viszont mind a kettőnknek van hivatása, amit nagy örömmel űzünk, és tulajdonképpen ez egy komoly kihívás időnként, hogy azt a másik hivatást, ami a házastársi és a szülői és a családos lét, ezzel a szerelemmel egyeztessük, de azért egyelőre elég jól boldogulunk. Viszont cserébe a hétköznapoknak és a hétvégéknek az időnek a nagyon nagy részét tényleg azzal tölthetjük, amivel leginkább szeretnénk, és ez egy nagyon nagy örömforrás.
Én azt szeretem Andrisban, hogy ismerkedésünk legelejétől fogva mindig biztonságot adott, biztonságot sugárzott. Mi 2 évig jó barátok voltunk szinte csak, és aztán csapott ez át szerelembe, és ott is abban a barátságban is mindig éreztem a kíváncsiságot a világra, az érdeklődést, a nyitottságot, és ezt a fajta sziporkázó szellemet, ami nagyon jellemzi Andrist mai napig is. Jó vele beszélgetni, nagyon jó vele vitatkozni is. A külső szemlélőnek ez néha erőteljesen dinamikus, de mi ezt tudjuk belülről, hogy mi így működünk, és szerintem már el is csendesedtünk ahhoz képest, ami az elején volt. És ez a biztonság, amit Andrisból kapok, ez az egész életemnek ad egy nagyfokú stabilitást, és ettől felszabadultnak és önmagamnak érzem magamat. Mindent meg tudok vele osztani, és lehetek az, aki vagyok.
Ancsában 2 dolgot szeretek nagyon. Az egyik az minden, amiben hasonlítunk egymáshoz, a másik pedig minden, amiben különbözünk egymástól. Amiben hasonlítunk egymáshoz, az talán már előjött Ancsa elmeséléséből is az, hogy mi igazából nagyon jó barátként ismertük meg egymást. Egyik közös szenvedélyünk az a kóruséneklés volt, és egy egyetemi énekkarban találkoztunk először, és még nem voltunk szabadok, amikor már az énekari közösség tagjaiként jóban voltunk, és nagyon jókat beszélgettünk. Tehát ez az iporkázó szelleme, az, hogy bármiről lehetett vele beszélgetni, az, hogy nagyon nyíltan, hihetetlen nyíltan tudott mindig is köntörfalazás nélkül beszélni mindenről, ez bennem is új kapukat nyitott meg. Nagy közös szerelmünk a természet, a mozgás, elsősorban kint a szabad levegőn, vagy általában az épp testben, épp lélek. Nagyon szeretjük mind a ketten a testi örömöket, a kulináris élvezeteket, és a 30 év alatt Ancsa úgy vettem ki, hogy megszerette hozzám hasonlóan a borokat is, a jó borokat is. Nagyon szeretünk utazni, tehát hogy az együtt töltött idő az mindig is egy nagy ajándék, legyen szó egy pár lopott percről beszélgetésre, vagy pedig amikor évente egy hétre eltűnünk a gyermekeink szem elől, vagy a család és a gyerekek szem elől, és kettesben töltjük valahol az időt. És a másik fele, ami szintén megfogott Ancsában, amiben különbözünk, az ő tüzes dinamizmusa, az érzéseinek a gazdagsága az nem csak belül van, hanem ő ezt ki is tudta mindig is mutatni, és ez azért rám, mint ilyen szikár, racionalista férfi ember, ez soha nem volt jellemző. Nagyon megdöbbentett, hogy már kapcsolatunk kezdetétől fogva azt kérdezte tőlem, az érzéseimről kérdezett. Bíztatott, hogy próbáljam megfogalmazni őket. Azt, hogy ő olvasta őket, miközben én még azt sem tudtam, hogy léteztek. Tehát, hogy egy nagyon különleges kiegészítés volt. Megfogott a fantasztikus hite, hogy olyan helyzetekben, amikor én kétségbe esetten szétettem a karomat, akkor ő mindig teljes természetességgel tudok hinni a gondviselésben és a Jóistenben, és hogy gyakorlatilag ez a fajta természetesség, ez aztán engem is így fölemelt, és átsegített ezeken a nehézségeken. Szerettem ezt a fantasztikus kalandot, amit 30 éve folytatunk.
Közel.
Még ha nem is egy sétagalop, de minden elemében nagyon szép volt.
Ez óriási ez a kapcsolat közöttetek, és ahogy itt elmondtátok, valóban kiegészítitek egymást, és egymás támaszai is vagytok. És ahogy mondtad, ez a vitatkozás, ez meg külön izgalmas olyan értelemben, hogy az elmét is élesíti, és tisztítja, és újabb gondolatokat, meg lépéseket segít mindkettőtök számára.
És ahogy látom, többször találkoztunk már, mindig mosolyogtok, mindig sugároztok, mindig valami derű, és szeretet vesztiteket körül, befelé, egymás felé is, meg kifelé azokkal az emberekkel, akikkel találkoztok. Úgyhogy ez nagyon megfogott engem minden találkozásunkkor.
Azért tudunk szerintem mi, tudunk nem mosolygósak is lenni, tehát vannak negatív érzéseink is, és vannak nehezebb időszakaink is. És én úgy gondolom, hogy ez egy fontos tanulság volt például az én számomra a kapcsolatunkban, és aztán talán szülőként is erre törekedtünk, hogy amikor mosolygós a kedvem, akkor ne erőltessem a mosolyt az arcomra. És hogyha a gyerekeim észreveszik, és már most, hogy már nagyobbak, most már rendszeresen észreveszik, és esetleg rákérdeznek, hogy éppen mi az, ami miatt nem mosolygok, akkor ezt meg tudjam velük őszinteni. Zárójeles megjegyzés, ettől aztán persze sokkal könnyebben túl tudok rajta lépni, és jöhet vissza a mosolygás is. Tehát hogy van egy ilyen terápiás része is a dolognak, de igen, amikor mosolygunk, akkor azt hiszem nyugodt lélekkel mondhatom, akkor tényleg akkor belül is mosolygósak vagyunk, tehát csak az jön kifele.
Ami pedig a vitával kapcsolatos, amit mondtál, Miklós, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a világot minél jobban megértsük, nagyon fontos a nyitottság az ellenkező vélemény meghallgatására, és azáltal, hogy mi sok területen különbözően gondolkodunk, vagy másképp látjuk a világot, szerintem mi is gazdagodunk azáltal, hogy a másikat meghallgatjuk. Ez nem mindig volt ilyen könnyű, tehát amikor megismertük egymást, akkor hát vérre menő viták is voltak, és csapkodtunk, és mondtuk, hogy de biztos, hogy ez nem így van. Elmondhatom, azt hiszem, hogy tényleg a 30 év alatt őszintén tudom sokszor mondani, hogy lehet, hogy neked van igazad, de én meg vagyok győződve a saját igazamról, lehet, hogy mind a kettő valahol működhet. Én azt hiszem, hogy gyerekeinknek ez egy jó példa. Tehát vannak olyan napok, amikor ha hangosabban vagy erősebben vitatkozunk, akkor oda jön mondjuk a lányunk hozzám, és azt mondja, hogy anyu, szerintem nem neked volt igazad. És akkor jó érzés azt mondani, hogy Dorci, lehetséges, de én meg vagyok róla győződve. És akkor azt elengedem, valószínű, hogy 15-20 évvel ezelőtt megsértődtem volna. De ez is szép a vitában, hogy az én belső szempontomból én úgy érzem, hogy nekem igazam van, akkor ebben nem csinálok presztist. El tudom engedni, hogy neki is igaza lehet a saját szempontjából. Tehát erős egyéniségek vagyunk, ezt aláírom.
És azért szerintem mielőtt még túl rózsás kép alakulna ki a hallgatóban rólunk, azért azt hozzátenném, hogy ebben a 30 évben, amikor tényleg szószoros értelmében vita alakult ki köztünk, az esetek nagy részében ez valamilyen piszlicsári kérdésből kiindult, és végén a magyar nyelvi értelmezésébe torkoló vita volt, hogy te azt mondtad, de nem, én nem azt mondtam, mert hogy gyakorlatilag elbeszéltünk egymás mellett. És ha valamit tanultunk szerintem a hosszú évek alatt egymás jobb megértésével, az talán pont az volt, hogy ma már ugyanúgy bele megyünk és elkezdjük ezeket a vitákat, de adott esetben észre tudjuk venni, hogy ez egy zsákutca, mert nem a lényegről van szó, és nem a lényegről vitatkozunk, ami igazából érdekes lenne, amiről jó lenne beszélgetni, hanem valamilyen jelentéktelen formalitásbeli különbségről.
András, te már utattál rá, hogy a gyerekekkel kapcsolatban az mélyebb dolgokat is meg tudsz magadról osztani. Ez a vitatkozós jelleg, ez hogyan nyilvánul meg a gyerekekkel, vagy hogyan hatott rájuk? Mert hát most már, ha jól értettem, ketten túl vannak a kamaszkoron, tehát már félig meddig felnőttként. Hogy élitek ezt meg?
Három gyermek, három nagyon különböző személyiség. Ami közös, az a bizalom és a nyitottság, és igazából én azt hiszem, hogy itt a kulcs az, hogy szülőként ne rejtsen béka alá azt, hogy én is csak egy halandó ember vagyok. Ugye a gyerekeinkben én úgy vettem észre, hogy valahogy ez a természetrendje, hogy először nagyon magasra tesznek minket, és egy olyan képet alakítanak ki bennünk, ami rólunk, igen, ami hízelgő, de messze áll a valóság, vagy nem mindenben egyezik a valósággal. És valahogy ezt a folyamatot végigvinni, ahogy, és ezt ugye a nagyfiunknál, aki 23 éves, én már úgy gondolom, hogy ő már lassan kinőtt ebből a korból, tehát ő már nem az álomvilágban, hanem elég reálisan látja dolgokat, zárójeles megjegyzés, fantasztikus érzéke van ahhoz, hogy ezt utána egy koncentrált mondatban úgy vissza is tükrözze, hogy most akkor éppen miben voltam ügyetlen, vagy miben voltam gyarló. A középső fiunk, ő maga 19 évével, ő is már megy kifele. Ő is adott esetben, hogyha valami ellentmondás észlelő is ezt úgy jól tudja mondani, és a kislányunk pedig megint egy más személyiség, ő sokkal érzelmesebb, mint a fiúk, és ezt jobban kimutatja, nála is másképp megy. Beismerjük, én legalábbis, de Dancsa is, tehát ez közös, hogy ha hibázunk, beismerjük, és ugyanakkor nem, azt se viszük túlzásba szerintem, hogy most magyarázkodjunk, tehát azt mondjuk, hogy ez az élet része, előfordul, hogy hibázunk. Őket is igyekeztünk szerintem így nevelni, hogy nem az a baj, ha hibázol, hanem az, hogyha nem tanulsz belőle.
De ez óriási, mert ez mutatja azt, hogy a gyerekek is nevelnek valamilyen formában bennünket.
Abszolút.
Meg ezzel a vitatkozással is, hogy hála Istennek nem törtök el egy vita folyamán, hanem hajlékonyag vagytok, és tudtok ezt, alkalmazkodni is
bizonyos formában. Ezt szerintem a gyerekeinktől tanultuk, tehát nekem van egy olyan erős emlékem, 14 éves volt, 15 éves volt a nagy fiunk, amikor kért valamit, elég erőteljes kérés volt, hogy menjen el a strandfesztiválra, és én mondtam, hogy nem. És hát próbálkozott, hogy engem meggyőzzön, hogy hát hagyj mehessen el, és én mondtam, hogy ne haragudj, nem, tehát nem neked való ez. Eltelt egy hét, eltelt két hét, és akkor mondta, hogy hát szeretné, hogyha leülnék mellé a kanapéra, mert szeretne valamit kérdezni. És mondtam, hogy jó, és akkor mondta, hogy anyu, légy szíves, mondd el, hogy milyen okból kifolyólag nem engedsz el. És hát én elmondtam az okokat, hogy féltem, hogy nem bízom az emberekben, hogy egy 15-16 évesnek való egy ilyen hely, majd ha nagyobb lesz, és jobban tud magára vigyázni. És akkor a fiam mondta, tehát anyu, ha nem bízol bennem, akkor hát akkor az nekem nagyon rosszul esik, és szerintem én tudok magamra vigyázni, és elmondta, hogyha bármit szeretne csinálni, neki nem kell a strandfesztiválra menni, hogy ő azt megcsinálja, bárhol, bármikor megteheti. Tehát, ha be akar rúgni, ha bármit szeretne csinálni, akkor ezt ő tudja bárhol, hogy bízzak benne. És annyira érdekes volt, ebben a pillanatban azt éreztem, hogy a fiam egy tükröt tartott szemben nekem, és akkor azt mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy már felnőttél annyira, hogy bízhatok benned, elmehetsz. Teljesen megdöbbent, és én ebben a fajta küzdelemben, hogy ő nem adta föl, de nem vakon vaddalkozva, mert te sosem, mert te mindig, hanem kíváncsi volt az érveimre, és nyitott volt, ezzel engem is megtanított arra, hogy bízzak benne. Tehát, hogy ez a fajta vita, vitakészség, ez nagyon nevelt, hogy a gyerek képes vitatkozni, és megmeri fogalmazni az ellenvéleményét, és nem fél attól, hogy a szülő nem hallgatja meg, az nagyon sokat neveli a szülőt. Tehát én legalábbis ezektől a vitáktól a gyerekeinkkel, vagy beszélgetés, vagy nevezzük be, aminek nagyon sokat tanulok.
Szerintem ez részben onnan is jöhetett, hogy kiskoruktól fogva volt egy olyan szabályrendszer otthon, hogy bármit kérek tőled, megkérdezheted azt, hogy miért nyugodt lélekkel. De attól függetlenül, hogy az én válaszomat mennyire érted, vagy nem érted meg, fogadd el, hogy vannak esetek, amikor ragaszkodni fogok, és ezt meg kell tenned. Azért ők elég gyakran, tehát ettől kezdve elég ugnyítek föl, ők elég gyakran kérdezték és megkérdezték azt, hogy most akkor miért vannak-e bizonyos szabályok otthon. Azt hiszem egyébként mi az átlaghoz képest viszonylag szigorú rendszerben mozogtunk otthon, tehát hogy igyekeztünk következetesek lenni, de ennek ellenére nem gondolom azt, hogy bármelyik a három gyerek közül egy ilyen elnyomott.
Igen, ez
de
nagyon...
hát ez a biztonságot is jelentette számukra, meg látták az utat, hogy na erre kell menni.
Nagyon sokat jelent a gyerekeknek a következetessége, ez egészen biztos, ezt mi is láttuk a gyerekeinknél. Felnőtt gyerekeink vannak, és azért az évek, évtizedek során ez ahogy kialakult most örömmel, azt látjuk, hogy ők tovább próbálják vinni ezt a következetességet a saját gyerekeiknél, tehát ez nagyon nagy érték, egészen biztos.
És talán még abban is segíti őket, hogy van mi ellen lázadniuk, amikor jön a kamaszkor.
Igen.
Abszolút.
Igen.
És hogy szabad más gondolni, és szabad másképp vélekedni, és nincs baj azzal, hogyha neki teljesen más véleménye van valamiről, mert látja, hogy megférhet egymás mellett két erős vélemény.
Igen, hát ezzel nagyon sokat adtok nekik. Azt kérdezném tőletek, hogy a házas hétvégével hogyan kerültetek kapcsolatba? Ott Örök Bálinton?
Nem. Van egy régi baráti házaspár, aki meghívott minket. Mondták, akkor nekem még kollégám volt, Tötösi Kata, meg tanárom is, most már más kapcsolatunk van, és ő mondta, hogy ha majd 5 éves házasok lesztek, akkor mindenképpen menjetek el, mert ez egy fantasztikus dolog. És tényleg már vártam, hogy 5 éves házasok legyünk, és Andis egy picit noszogatni kellett, de ő is azt mondta, hogy hát ha kettesben töltünk időt, az csak jó lehet, és akkor végül ez volt a fő motiváció, hogy ez kettőnkről fog szólni, és akkor így azt mondta, hogy maximálisan benne van. Legalábbis én így emlékszem, de te Andis, hogy emlékszem?
Nagyon kevés előképen van, azt tudom, hogy a Katin keresztül így jutottunk el, igazából, és annyira jó, annyira bejött ez a kettesben töltött idő, hogy gyakorlatilag nem tudom visszaidézni azt, hogy kikkel töltöttük együtt azt a hétvégét. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy egy elevenen él bennem még így 20, majd 25 év után is, vagy 24 év után is, hogy milyen felemelő és megerősítő élmény volt az a péntek délutántól vasárnapig délutánig terjedő időszak, meg ami követte, de azt, hogy kik vettek körül, azt nem igazán tudom visszaadni.
Számomra az a fantasztikus, hogy ahogy elkezdtétek, ahogy kimondtátok azt, hogy mennyire fontos volt a közösség, ahol megismerkedtetek, lásd házas hétvége, megint csak egy közösség, szinte még el se kezdtétek a közös életeteket, már ott volt, hogy az érzéseitekről beszéltetek, meg mertetek vitatkozni. Hát ez mindegyik egy-egy olyan terület, ami a hétvégének is egy-egy alappillére, és ezt már akkor a kezdetekben átéltétek.
Ami a legnagyobb ajándék a hétvégének számomra, ki is írtam a hűtőszekrényre, amikor ezt megtanultuk. Az első, ami ilyen megkönnyebbülés, hogy az érzéseimért nem vagyok felelős. Tehát nekem mindig lelkiismert fudásom volt, ha haragudtam, ha megbántva éreztem magamat, vagy ha magányosnak, vagy szomorúnak éreztem magamat, mindig volt bennem egy kis lelkiismert fudás, hogy lehetnék vidámabb, miért vagyok mindig elégedetlen.
Jó keresztény, nem érezhet ilyet.
Tökéletesnek kell lennie. Ez a mondat, hogy az érzéseimmel nem vagyok felelős, csak az, hogy mit teszek az érzéseimmel, az engem teljesen felszabadított. A másik ilyen mondat, ami hasonlóképpen helyre rakta a fejembe a dolgokat, az a szeretett döntés, hogy amikor haragszom a társamra, akkor is tudok a szeretet mellett dönteni. És hogy ez nem jelenti azt, hogy én egyetértek mindennel, amit most mond, de az, hogy én bízom és szeretem őt, ez egy másfajta dimenzióba helyezi a kapcsolatunkat, és ez biztos, hogy minőségi változás volt. De is számomra ez a kettő nagyon erős emlék van.
Igen, és akkor még az íre tegyük fel a pontot azzal, hogy a Jóisten nem terem cselejtet, és akkor ettől kezdve a saját értékesség. Tehát egy csomó minden, ami azokat az ingereket, amik miatt mi értéktelennek gondoltuk magunkat, hibásnak gondoltuk magunkat, azt gondoltuk, hogy akaratunk ellenére és szándékaink ellenére valamit nem csinálunk jól, gyakorlatilag ezek alól felszabadított a megértés.
A közösséggel kapcsolatban még annyi, hogy ha jól tudom, akkor ahol laktok, Török Bálint, szintén sok házashétvégével megáldott helység, tehát akkor ővelük is tudjátok tartani a kapcsolatot.
Ez nagyon érdekes, hogy egy aktív közösség, és ez a közösség házashétvégét végzett párokból áll, de nem házashétvégésen vagyunk együtt, hanem házaspáronként, hittancsoportokként működünk, és vannak fél évente, vagy bizonyos időközönként házaspáros találkozók, ahol nagyon hasonlóan a házas hétvégéhez tartunk találkozókat, de nem a házas hétvégének a szellemében történik.
Nem az eszköztárával,
igen. És ez nagyon érdekes, hogy teljesen működik így is.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című beszélgető műsorát hallgatja. Mai vendégeink Kocsi András és felesége Ancsa. A műsort vezeti Pap Ági és Miklós.
Az, hogy 25 éve vettetek részt első hétvégén, és akkor csatlakoztatok a közösséghez, és még mindig benne vagytok nagyon aktívan, ez azt mutatja a számomra, hogy egész biztos, hogy már az elején is, és azóta is mélyen elköteleződtetek. Tehát ez valahol az életetekben nagyon fontos lehet. Mert 25 évig az ember nem tartozik sehová, csak úgy immelámmal, az egészen biztos.
Az a szándék, az a megközelítés és az az üzenet, amit a házas hétvége hordoz, az biztos, hogy nagyon fontos számomra. Ancsa is és én is alapvetően közösségekben éltük és éljük az életünket, tehát önmagában a közösséghez tartozás is szintén fontos az életünkben. Ami nehéz, az inkább ezeknek a közösségeknek az egymás melletti létezése, hogy mi az, ami belefér, és hol van az, amikor azt kell mondani, hogy most átmenetileg egyiket vagy másikat előtérbe helyezzük. Tehát például így az első hétvége után, bármennyire is felemelő volt az élmény, az a szerencsés változás következett be, hogy 6 év házasság után megszületett az első gyermekünk, majd aztán utána még született 2. Tehát például itt volt egy idézőjelben egy természetes törés a történetben. Ugyanakkor egy szandai táborba, úgyhogy hallottunk a táborról, nem is tudom már, hogy kitől hallottunk róla, de a lényeg az, hogy elmentünk egy házas hétvégés nyári táborba 3 évvel az első hétvége után, úgyhogy nem voltunk aktívak, ahol olyan barátságok szövődtek, és egy olyan hívást kaptunk egy közeli jóbarát házaspárról, akiről ott kiderült, hogy hétvégések, hogy utána kezdtünk el tulajdonképpen a hétvégés közösségbe bekapcsolódni, és a kis közösség, tehát ilyen dialógus csoportok szintjén azóta folyamatosan részesei vagyunk, és az pedig az élethelyzetünk, ahogy alakult tulajdonképpen a nagyobb közösség életében, pedig az, hogy kisebb-nagyobb intenzitással úgy vettünk mindig részt, ahogy ezt az életünk engedte.
Ami nagyon érdekes, és ami engem megerősít, ugye a házas hétvége egy nagyon elfogadó és szerető közösség. Tehát mi nem úgy tartoztunk ide, mint a nagy többsége a házas hétvégés pároknak, hogy beléptek, és teljesen ugyanolyan intenzitással részt vesznek a házas hétvégében. Tehát mindig volt egy ilyen hullám mozgásunk. Tehát hol elkötelezettebbek voltunk, hol egy kicsit visszafogtuk magunkat. Volt, amikor külföldön éltünk egy évet, akkor például nem tartoztunk a közösség erős képkeringésébe. Utána kicsit távolabbra kerültünk, és megint. Tehát ez a folyamatos elfogadó szeretet, és ez a újra és újra hívás, hogy gyertek, mert jó, együtt, ez megint a közösség megtartó ereje, ez mindig visszahívott minket. Tehát, és sose éreztük azt, hogy szemrehányás van, hogy miért nem voltatok itt az elmúlt egy évben, miért nem látunk benneteket. Ha mondták is, hogy miért nem látunk benneteket, akkor inkább az volt, hogy hiányoztatok. És ez olyan jó, amikor az embert elfogadják, hogy vannak olyan életállapotai, amikor nem tud valamiben olyan lelkesen részt venni, mint ahogyan előtte, és szerintem a házas hétvége egy borzasztóan elfogadó és nagyon szerető közösség. És az, ami még nagyon klassz benne, hogy minden korosztály képviselteti magát, és akármikor találkozunk házas hétvégésekkel, teljesen függetlenül 80 évesekkel, vagy 30, ugyanúgy tudunk beszélgetni egymással. Tehát egy nagyon erős közös nyelvben köztünk. És ez megtart. Szerintem ez a közösség, amit te is mondtál, ez egy élő erőforrás.
Milyen feladataitok vannak a hétvégében?
Mi vagyunk az alternatív útkeresők.
Ez hogy érted?
Ez izgalmas.
Ez engem is meglepett.
Az, hogy nagyon szeretünk gondolkodni olyan témákon, amik foglalkoztatnak minket. És például ez a megerősítő 5, ez pontosan egy ilyen alternatív útkeresés volt, hogy volt egy meghívás, hogy elmondjunk a szeretet a családban témakörben egy házas hétvégés.
Hétvégét.
És annyira tűzbe hozott minket egy két másik párral, Mervai Miklossal és Eszterrel és Mihály Andival és Imivel.
És Attila
atyával. Tordai Attilával, hogy ez egy ilyen nagy fellángolása volt megint a házas hétvégés közösségbe tartozásunknak. És itt is kerestük azt, hogy tudjuk a magunk talentumait beletenni, és valami olyat létrehozni, ami másoknak is egy új szín, vagy egy új gondolat. És ez minket nagyon motivál. Tehát van bennünk egy ilyen kis útkeresés, hogy megnézni valamit egy kicsit máshonnan. Tehát, hogy...
Jobban szeretjük a járatlan utat, mint a nagyon kitaposottat, azt hiszem.
Tehát, igen, hogy... de hogy ugyanaz a cél, igen. Csak egy picikét, mert sokfajták vagyunk a közösségben, és hogy abban hiszünk, hogy sokfajták vagyunk, ugyanazt szeretnénk, de hogy nagyon sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, és ez is nagyon jó a közösségben, hogy ennyit nyitottak, és hogy pont van erre igény, hogy ez megtörténjen.
De jó, hogy akkor ez a téma,
igen.
Ez a hétvége megtalált titeket, igen. Mert ez így teljesen, ahogy elmondtátok, a egyéniségetekkel, ez teljesen harmonikus, nagyon jó beleillik a képbe. Azáltal, hogy szerettek vitatkozni, szerettek sok mindent végig gondolni, végignézni, mert nem a veszekedésről volt szó, hanem nem. A szeretetteljes vitáról, ami tovább visz, előre visz, és ami inkább megvilágít sok oldalról sok mindent. Tehát én ezt magamnak úgy szoktam megfogalmazni, hogy ilyenkor tényleg a hitemnek például egy-egy kérdése is kétdimenziósból háromdimenziósá válik, tehát egyszerűen élővé lesz, nem az a papírforma, hanem körüljárható.
És ezt
élitek, ezt viszitek közénk, és mi hallottuk ezt a programot, hallottuk ezt a szép hétvégét, és tényleg rengeteg értéket és nagyon sok mélységet hoztatok föl, tényleg gyöngyhalászok voltatok, akik hozták az igaz gyöngyöt, mind a három házaspár és a Tordai Attila atya is.
És milyen élmény volt erre felkészülni?
Hát az is egy hullámvasút volt.
Két évig tartott. Azt hiszem, hogy ez önmagában is elég sokat elmond, úgyhogy szerintem mire jutottunk odáig, hogy elkezdtük írni is, az körülbelül egy évig. Tehát egy évig tartott az, amíg rendszeres havi találkozásokkal, és ezek nem is egy-két óra volt, hanem
délutánok.
Gyakorlatilag ilyen fél napok, eljutottunk odáig, hogy körvonalazódott az, hogy mi mindenről beszélnénk, mik lennének a kulcs gondolatok, azok a legfontosabb üzenetei ennek a pápai enciklikának, amit úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy előjöjjenek, és amikor elkezdtünk azon gondolkodni, de ez hogyan is jelenik meg a mi életünkben, hogy a személyes példákkal hogyan tudjuk ezt feltölteni.
És ami nagyon nehéz volt, és ettől volt hullámvasút, hogy csak arról tudtunk beszélni, amit meg tudtunk osztani. Tehát nekünk ez egy önismereti út volt. Tehát amíg mi készültünk, addig magunkban is új mélységeket és új gubancokat találtunk, amiket ki kellett bobozni. És ez nem olyan volt, hogy akartunk valamit mondani, hanem inkább tanúságot tettünk a saját gubancaink és nehézségeinkről, és mi ezt az hétvégében azt tapasztaltuk és azt tanultuk, hogyha a nehézségeinkről merünk beszélni, és a nehézségeinket tudjuk megosztani, akkor mások is tudnak ezekből a nehézségeikből szabadulni és gyógyulni, és ez motivált minket többek között, hogy nem csak a saját magunk útját jártuk, hanem bennünk volt az, hogy hogyan tudnánk ebből minél többet megosztani másokkal, hogy mások is segítséget kapjanak Ferenc pápától. Ez az enciklika, ez egy olyan szeretett gyűjtemény, amit...
Himnusz.
Hát egy szeretett himnusz, az elfogadó és irgalmas Istenről szól, amit minden családban jó lenne felfedezni és megtalálni. És Ferenc pápa olyan irgalommal és szeretettel beszél a család minden formájáról, és minden nehézséget olyan hittel oszt meg, hogy beszéljünk róla, hogy merjünk szembenézni a dolgokkal. És mi is ezt tettük, amit Ferenc pápa mondott, mertünk szembenézni a nehéz érzéseinkkel és a kudarcainkkal. Ettől volt ez egy nagyon nagy hullámvasút. Mélységekkel, magasságokkal, elakadásokkal.
És egy különleges kihívás azt hiszem az is, hogy megélni azt, hogy ez most nem rólunk szól. Tehát, hogy mi eszközök vagyunk valamiben, amikor amiben belevágtunk, még nem is igazán tudjuk, hogy miben leszünk eszközök, de hogy ezek a, lehet, hogy a mi történeteink, de ez a hétvége, ez fölülemelkedik ezeken a történeteken, és ez csak kiszínezi azt az üzenetet, amit valahogy mi közvetítünk, de mi csak a csatorna vagyunk, és nem pedig a lényeg.
És amíg nem volt az első ilyen hétvége, nem tudtuk, hogy ennek meg lesz-e az éve kívülről is. És olyan megerősítő érzés volt, amikor vége volt az első ilyen hétvégének, jöttek a párok, és mondták, hogy annyira érezték az ívét, és hogy innen oda eljutott a lelkükben valami megszületett, akkor tudtuk, hogy tényleg mi csak eszközök voltunk, mert ezt az Isten hozta létre, mi csak felaggattuk rá a különböző kincseket, amiket kaptunk, vagy amit ez mi ajándékaink, de hogy maga a forma az azonnal jött, és ez tényleg áldás. Áldást éreztünk ezen a készületen is, és a munka gyümölcse is látványosan értéket képviselt számunkra is, és a közösség számára is.
A hétvégének a jelzője is az, hogy lelki gyakorlat, tehát
ez az volt, és nem is akármilyen.
És akkor tényleg az, tehát akkor...
Bennünket is jól megdolgozott, igen. De jó értelemben, tehát egész más lett az ember. ezután a három nap után, mint előtte volt.
Az enciklikának még egyszerre a címét mondjuk ki, hogy tényleg...
Amoris Laetitia.
Szeretet a családban. Érdemes elolvasni, meg lehet venni a Szent István társulatnál.
És sikerült
ezzel... Hát, ha valaki belelkesedik, és utána néz egy picit, mert érdemes.
Ez volt az első ilyen, őszintén megvallom, ez volt az első ilyen íromány, ami a kezembe került, és megdöbbentem, hogy hétköznapi fogyasztóként apró részleteiben is mennyi örömet ad, és mennyire olvasmányos, úgyhogy minden férfi társamat biztatom, hogy vegyék bátran a kezükbe.
És nem szabad egy ütőben olvasni, hanem szó szerint mazsolázni kell belőle. Mert mindig vannak mondatok, és mai napig is, akárhányszor visszagondolok, mindig más mondatok jutnak az eszembe, ami úgy mindig dolgozik bennem. Tehát nem lett ennek a történetnek vége, tehát ez megy bennem tovább.
És sikerült ezzel a lelki gyakorlattal, ezzel a megerősítő hétvégével máshova is eljutni, nem csak itt a pesti csoportnak bemutatni?
Hát a Covid nem tett jót, de hála Istennek, személyesen nagyon nagy ajándékként éltem meg azt, amikor eljutottunk délvidékre.
Vajdaságban?
Ez Vajdaságban, ugye ez volt a budapesti utáni első út. Voltunk egyébként Székelyföldön, ami szintén egy különleges élmény volt.
Hát ez egész különleges élmény volt.
De ugyanígy, amikor Sopronba jutottunk el, ott is...
És voltunk Baján.
Szívetmenegető, és voltunk Baján is.
Óriási akkor, igencsak.
És készülünk Pécsre novemberben, mert ha minden igaz, megnyílnak újra az ajtók, és a termek,
Jóisten.
És ha Jóisten is ugye, akkor...
Ő is dolgozik.
Akkor folytatódik,
igen. Ő szerintem megteszi, amitől a tehető.
Még annyit tennék hozzá, hogy nekem személy szerint, aki általában nagyon tudok ragaszkodni a saját véleményemhez, különleges élmény volt megélni és megérteni és átélni azt, hogy ha hét ember hét különböző nyelven mondja ugyanazt az üzenetet, akkor sokkal nagyobb az esély annak, hogy a hallgatóságban mindenki számára lesz valami, hallani fogja azt a nyelvet, amit megértette, kicsit, mint Pünkösd után az apostolok. És ez nem csak itt, hanem esetleg más házas hétvégés programokon is, hogy önmagunkat vállaljuk, és sokszínűek vagyunk, és ettől kezdve ugyanaz az üzenet nagyon sokféleképpen tud átjönni. Szerintem ez nagyon sokat segít abba, hogy eljusson, és tényleg megérintse a hallgatóságot.
Óriási ajándékot adtok ezzel a közösségnek és közösségeknek, önmagatoknak is, mind a heteteknek, és hogyan fogadja ezt a családotok, amikor ezen dolgoztok, illetve amikor ezt elviszitek különböző városokba, országrészekbe?
Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor volt egy pici lelkiismeret furdalásom, van egy ilyen kifejezés, hogy házasítvégés árvák.
Mozgalmi árvák.
És igyekeztem az egyensúlyt megtalálni, hogy a gyerekek ne kerüljenek ebbe a szerepkörbe. Amióta már nagyobbak, nagyon látják rajtunk, hogy amikor egy ilyen alkalom után hazajövünk, akkor csak úgy sugárzunk és ragyogunk, és odabújnak kisebb, tehát hogy nem kicsik, de közepesek voltak, akkor ezt úgy ki is fejezték, odajöttek, sündörögtek körülöttünk, meséljetek, milyen volt, mit csináltatok. Úgyhogy mindig izgatottan kérdezték, hogy mi történt, mert látszott rajtunk, hogy jól vagyunk. És például a középső fiunk már kíváncsian kérdezte, hogy most jegyeztem a mennyasszonyát a nyár előtt, hogy van-e valami a jegyeseknek, és akkor küldtünk neki, hogy van jegyes hétvége, ahova lehet menni azoknak, akik szeretnének házasságot kötni, és ha sikerül, akkor ők is szeretnének nem sokára jegyes hétvégén részt venni, hogy megismerjék minél jobban magukat, és a döntésükhöz támogatást és eszközöket és módszereket tanuljanak, hogy minél jobban tudjanak egymással beszélgetni, és kifejezni mindaz, azt, ami bennük van. Tehát azt hiszem, hogy látják a gyerekek, hogy nekünk ez mennyit ad. És sokszor kérdezik is, amikor konfliktust látnak más családokban, hogy mi ezt hogy látjuk, hogy kíváncsiak a véleményünkre. Vagy amikor nekik nehézségeik vannak, akkor is, hogy ezt ti hogy csináljátok, vagy hogy oldottátok meg. Tehát azt látom, hogy nyitottak, és talán azért, mert látják, hogy ez nekünk mennyire jót tesz.
Illetve különleges, nekem most a közelmúltnak egy különleges ajándéka volt, hogy az oltári szentséghez való kapcsolódásunkról tartottunk egy bevezetőt, és amikor hazamentünk utána, akkor a 15, majd 16 éves lányunk kérdezte, hogy akkor mi volt, vagy hogy volt, és hogy egyébként is miről volt szó. És mivel olyan volt a téma, ami a személyesen rólam és a saját hitem, megélt hitemről szólt, úgyhogy gyakorlatilag egy az egyben megtudtam vele a saját példáimat, és azt, hogy mi zajlik le bennem, és hogy hogyan viszonyok erről, gyakorlatilag megtudtam vele egy az egybe osztani. Tehát, hogy csomó olyan téma is előkerül, ami a házas hétvége kapcsán, ami nem csak a mi házastársi kapcsolatunkról és az intim részéről szól, hanem olyan dolgokról, amik rólunk, mint emberekről. És hogyha elég idősek a gyermekeink, akkor legalábbis én bennem ez van, hogy én örömmel osztom meg, főleg, hogyha érdeklődik utána. Tehát nem fogom rá erőszakolni, de jobban megismeri ő is akkor az édesapját, és hogy ilyen kérdésekben is, hogy emberek vagyunk, és hogy vajon mi játszolik le bennünk.
És azt is szokták mindig kérdezni, hogy ti hogyan beszélgettek ilyenkor egymással, és ugye persze a saját nyelvükön lehet csak ezekre válaszolni, és mindig azt mondjuk, hogy próbáljuk az érzéseinkről beszélni, és megkérdezni a másikat, hogy ő hogy van. És annyira jó látni, amikor például a kislányunk ő a barátnőivel is így beszélget, hogy nagyon figyel arra az érzéseket, hogy kifejtse, vagy megkérdezze, vagy csak egyszerűen figyel arra, hogy a másiknak milyenek az érzései. Tehát, hogy ezt nagyon klasszul át lehet adni családon belül, és azt látom, hogy minden három gyermekünknek az érzékenysége a másik ember felé, tehát másik, legyen ez barát, barátnő, családtag, nagyszülő, az nagyon élénk és nagyon, nagyon figyelmesek. És ez biztos vagyok benne, hogy annak is köszönhető, hogy ők az érzéseiket ismerik, és kíváncsiak a másik ember érzésére. Mert látják, hogy ha az érzéseinket azonosítjuk, akkor sokkal jobban tudunk előre haladni. Tehát ez számukra bizonyíték, hogy ezen érdemes dolgozni. És amikor kérdezik, hogy nekünk is ilyen házasságunk lesz? Ezt a kislányom kérdezte, hogy ez úgy szeretne egy jó férjet. És mondtam, hogy hát sokat dolgoztok, és sok időt együtt töltötök, akkor biztos. Tehát azt hiszem, a házas hétvégének ez a hatalmas ajándéka, hogy a munka, amit belefektetünk házasságunkba, az százszorosan megtérül. Mert ez egy munka.
De bele kell fektetni.
Tehát ez olyan, mint az izomnövelés, nincs konditerem, akkor nincs biceps. Lelki bicepsünket is erősíteni kell, azt hiszem.
Rendszeresen, így van, ez nagyon jó hasonlat volt. Köszönjük szépen, és nagyon szép végszó is volt valamennyiünk számára, egy útmutatás.
Köszönjük szépen a életetekről, a lelketekről, a munkátokról való beszámolót, és csak azt tudom mondani, hogy a gyerekek elé élitek azt a csodálatos életet, amit kívántok nekik, és biztos, hogy őnekik is szép, kiegyensúlyozott és stabil párkapcsolatuk lehet, ha ezt látják és beleélik magukat a ti közösségetekbe, életetekbe. Sok boldogságot kívánunk, és köszönjük szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című beszélgető műsorát hallgatták. Mai vendégeink Kocsi András és felesége Ancsa. A műsort vezették Pap Ági és Miklós. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Mária Rádió. Hírpercek.